Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Az ELTE kutatói olyan kis molekulákat találtak, amelyekkel nem a sejtosztódás alapvető mechanizmusaiba avatkoznak be, hanem az egészséges állapotot állítják helyre. A több mint 600 ismert rákokozó mutáció közül talán a legfontosabb a rasfehérje mutációi, amelyek az összes emberi tumor 30%-ában megtalálhatók. A legnehezebben kezelhető tüdő, a vastagbél és a hasnyálmirigy adenokarciomái köthetők hozzájuk. Várkonyi Gyula kérdezte Grolmusz Vince professzort, az ELTE természettudományi karán működő bioinformatikai csoport vezetőjét, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
Van egy olyan ilyen gyógyszerkutatási eljárás, ami egy olyan, hát olyan 20 éve kezdték el komolyabban nézni, ami számítógépes modellekben keresnek gyógyszerkandidátus molekulákat. És ez azért jó, hogy sokkal könnyebben lehet ugye az adatokkal dolgozni, mint a kémcsövekbe, lombikokba, a fehérjékkel, kis molekulákkal. Ezek leírása sokkal könnyebben tárolható. Viszont egy nagyon komoly hátránya az, hogy ez csak modell. Tehát a modellekkel az a baj, hogy azok hát közelítések mindenképpen, és hogyha azzal találunk valamit, akkor azt valódi élőlényekben, valódi fehérjéken is ki kell próbálni. Tehát ez tulajdonképpen arra jó, hogy ha keresünk új gyógyszer molekulákat, akkor a nagyon-nagyon sok lehetséges gyógyszermolekula helyett kevesebbel kelljen csak kísérletezni a laboratóriumokban. És ilyenekkel foglalkoztak már nagyon régóta ennél a RAS nevű fehérjénél is, aminek a mutációja, különböző mutációi vannak, némelyek rosszabbak, némelyek nem olyan nagyon rosszak, és ezek okoznak rákot. És azért okoznak rákot ennek a rasfehérjének a mutációi, mert hogyha ott megváltozik a fehérje összetétele, akkor a szerkezete is megváltozik egy bizonyos helyen, és hogy durván mondva egy bizonyos helyen egy ilyen kidudorodás lesz a fehérjén, ami megakadályozza, hogy hozzá ragadjon, hozzá menjen egy másik fehérje, amit GAP-nak hívnak. Ezért ebből különböző rendellenességek alakulnak ki, és ez vezet ilyen kontrollálhatatlan sejtosztódáshoz. A tudósok már nagyon régóta próbálkoztak olyan kis molekulákat keresni, amelyek ez a rasfehérjéhez hozzáragadnak, és úgy befolyásolják a működését, hogy ne okozzon ez a mutációja ilyen sejtosztódásbeli zavart. És nem találtak, és ennek az egyik fő oka az volt, hogy akkor lehet jól találni az ilyen fehérjékhez ilyen kismolekulás kötéseket, vagy kismolekulákat akkor lehet jól hozzákötni, hogyha van ott valami olyan terület, amihez úgy jól hozzá tudnak ragadni a kismolekulák. És most elképzeljük, hogyha valami ilyen nagyon sima felületre akarunk ragasztani valamit, az sokkal nehezebb, mint hogyha egy ilyen göcsörtös, dimbes, dombos felületre akarunk valamit ragasztani, és ennek a rasnak a felülete az nem olyan jó, hogy oda lehessen ragasztani valamit, legalábbis nem sikerült eddig. Amit mi kitaláltunk, az volt, hogy ne csak a rashoz akarjunk ragasztani egy kis molekulát, hanem mesterségesen hozzunk létre egy olyan konfigurációt a két fehérjéből, ami úgy néz ki, hogy van ez a rasfehérje, és akkor vigyük hozzá közel, de nem érintkező helyzetbe ezt a GAP-fehérjét, és akkor hátha itt a két fehérje közé ebbe a résbe sikerül olyan kis molekulákat találni, amelyek odaragadnak. És hát matematikai szimulációval találtunk is. És hát ugye ezt mondtam az elején, hogy ez közelítés, szóval ez vagy igaz, vagy nem. Minél jobb a szimuláció, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy amit a matematikával találunk, az jó lesz. Viszont mindenképpen meg kell nézni. És most hát több éves munkával sikerült több kísérletet elvégezni a partnereinknek, és az általunk javasolt sok kis molekula közül néhányból kettőt alaposabban megnéztek. Ezeknek elég jó hatását fedezték fel, amely arra enged következtetni, hogy ezek hatékonyak lehetnek abba, hogy megakadályozzák ezt a kontrollálhatatlan sejtosztódást. De most itt azért különböző problémák vannak, ugye mindig vannak problémák, tehát olyanok, hogy ezek az új kis molekulák nem oldódnak jól, ezért eljuttatásuk a sejtekbe nem könnyű, és hasonló ilyenek, tehát nem arról van szó, hogy most itt van valami új gyógyszer, amit holnap lehet használni, hanem ebbe a megközelítésbe az új dolog az, hogy nem a RAS molekula felszínhez akarunk dokkolni, amit már nagyon régóta nagyon sokan próbálkoznak, és nem megy, hanem egy mesterségesen, matematikailag létrehozott, ilyen kicsit eltávolított két fehérje közé próbálunk berakni új molekulákat. Mi ezeket úgy hívtuk, hogy ragasztás, hogy a két molekulát össze akarjuk ragasztani, és ez úgy látszik, hogy ez sikerül. És ez nem csak pont ebbe a feladatban lehet jó, hanem úgy máskor is. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy két fehérje egymásra hat a sejtekben, az emberben különböző folyamatokban, és ezeknek az egymásra hatásoknak a módosítását is meg lehet csinálni így, hogyha vagy összeragasztjuk a két fehérjét, vagy pedig, hogyha nem összeragasztjuk, akkor éppen az lenne a cél, mondjuk, hogy meggátoljunk egy ilyen kölcsönhatást, akkor arra a kölcsönható felületek közé akarunk betenni egy olyan molekulát, amely távol tartja őket. Tehát ez egy ilyen új megközelítés az ilyen fehérje kölcsönhatások elősegítésére, vagy éppen meggátlására.
És akkor ennek az lehet a lényege, hogy szemben mondjuk a mostani kemoterápiás beavatkozásokkal, ugye itt nem a sejtosztódásba avatkoznának bele, hanem akkor ezzel a gyakorlatilag az egészséges állapotot tudnák helyreállítani?
Az okát, igen, tehát egy csomó ráknak az az oka, tehát ez tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolog, hogy van ez a rasfehérje, ami több száz aminosavból áll, és hogyha egy bizonyos helyen, tehát nem mindegy, hogy hol, egy bizonyos helyen, hogy az egyik aminosav az kicserélődik egy másikra, tehát ott a genetikai kódba lesz egy mutáció, és amiatt oda egy másik aminosav épül be, akkor ennek a felszíne ott annyira megváltozik, hogy nem tud rendesen működni. Egyetlen, tehát 300 aminosav közül az egyik így megváltozik, akkor ez nem tud rendesen működni, és nem tud rendesen működni, akkor ebből rák lehet. Tehát vannak azért különböző javítómechanizmusok, meg vannak az immunrendszernek is különböző mechanizmusai, amelyek ezt meggátolhatják, de az ok az ez. És hogyha ezt az okot tudjuk javítani, akkor az ember azt várhatná, hogy ez nagyon jó hatással lesz. És hát vannak állatkísérletekből, nem túl sok állatkísérletből olyan adatok, amelyek azt mutatják, hogy ez tényleg jó hatással van.
Melyek lehetnek azok a ráktípusok, amelyek most a mostani tapasztalatok, a kutatások alapján a leginkább gyógyíthatóvá válhatnak ezzel a módszerrel?
Tehát, hogy gyógyíthatóvá válhatnak, ez még azért távoli dolog. Tehát a RAS fehérjének a mutációi az az emberi rákok 30%-ában felelhetőek. Na most, hogy ezek okozzák-e, tehát mind a 30%-ban ezek okozzák-e, csak vagy valahogy úgy mellékesen az egyik oka a sok közül, azt úgy nehéz megmondani, de amiket szoktak említeni, az a hasnyálmirigyrákja, vastagbélrák, tüdőrák, amelyeknél ez elő szokott fordulni, és ezek közül tényleg olyanok is vannak, amelyek annyira gyors lefolyásúak, és annyira rossz prognózissal rendelkeznek, hogy még kemoterápiára se szokták javasolni, mert azt mondják, hogy felesleges. És itt ez a módszer és ezek a gyógyszerek, hogyha más kölcsönhatásban nem lépnek az emberi sejtekkel, csak ez ebben, amiben mi gondoljuk, akkor különösebb veszélyes mellékhatásokkal valószínűleg nem rendelkeznek. Ellentétben a szokásos kemoterápiás szerekkel, amelyek viszont igen. És ezért gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó megközelítés lehet az okát megszüntetni ezeknek a gyors sejtosztódásoknak.
Ugye említett, hogy a rákos megbetegedések, vagyis a rákokozó mutációk 30%-a a RAS fehérjének a mutációiból indulnak ki. Elképzelhető, hogy ez a felfedezés utat nyithat ezen túlmenően is további rákfajták esetleges későbbi gyógyítása irányában?
Talán utat nyithat. Tehát én azt gondolom, hogy a rasfehérje az egy nagyon fontos fehérje a rák képződése szempontjából. És ahogy mondtam, tehát ez a módszer, hogyha így tudjuk befolyásolni különböző fehérjék egymásra hatását, akár erősíteni, akár gyengíteni, szokásos kismolekulákkal. Most a szokásos kismolekulát azért szeretném kihangsúlyozni, mert egy csomó új terápiás eljárás dolgoztak ki az elmúlt években, ahol a terápiás ágens, azok fehérje molekulák, vagy az immunrendszer módosított sejtjei, tehát ilyen különböző eléggé bonyolultan előállítható, bonyolultan tárolható, bonyolultan nehezen drágán bevihető szervezetbe, vihető anyagok. Ellentétben a kismolekulákkal, mert mondjuk az ilyen gyógyszerek, amiket szedünk, és mondjuk egy tablettát beveszünk vízzel reggeli után, azok többnyire kismolekulák, és ezek könnyen tárolhatók, nem olyan drágák, nem kell elmenni intravénás infúzióra a kórházba, hogy ezt megkapja az ember. Úgyhogy ezért lennének jók ezek a kismolekulák, hogyha ezekkel lehetne RAS alapú rákokat, illetve esetleg más ilyen orvosi rendellenességeket is gyógyítani.
Ha minden jól alakul, jó, sikerülnek a nyilván először állatkísérletek, majd az első emberi kísérletek, legkorábban ennek valódi eredménye, valódi kézenfogható eredménye mikorra várható?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Itt hadd menjek el egy kicsit ilyen történeti vonalon, hogy nagyon érdekes dolog az, hogy évente a legtöbb új gyógyszermolekulát, azt ugye a 1960-as, 70-es években engedélyezték orvosi felhasználásra. És ez azért érdekes, mert akkor, hát körülbelül századannyi ember foglalkozott, századannyi kutató foglalkozott gyógyszerfejlesztéssel, biológiával, biokémiával, mint ma. És itt az van, hogy ma nagyon-nagyon sok, de minden nap több olyan felfedezés történik, amely ígéretes gyógyszermolekulákat talál, amely ígéretes új terápiákat talál, ellentétben a 60-as, 70-es évekkel, ahol havonta mondjuk egy ilyen történt. És ma tényleg naponta több ilyen történik, és rengeteg folyóirat van ezeket leközlik, és a dolgok szépséghibája az, hogy nagyon-nagyon sok pénzbe kerül ma egy új gyógyszermolekulát kifejleszteni és engedélyeztetni. Tehát az, hogy hatóanyagot megtalálunk mondjuk mi a kutatóintézeti egyetemi háttérrel, az azt jelenti, hogy akkor az egérben mondjuk hatékony, tehát azon kívül mondjuk, hogyha az emberbe akarnak használni egy új gyógyszermolekulát, annak töménytelen sok más biztonsági, hatékonysági, lebontási feltételnek kell eleget tennie. És ezeket a vizsgálatokat, ezeket nagy gyógyszergyárak tudják csak elvégeztetni, és ezeknek a költsége, hát 10 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy $1 milliárd, hát ma már szerintem legalább 2 milliárd dollár. És ez körülbelül 10 évig tart egy új gyógyszermolekulának az engedélyeztetése, hogyha az a gyógyszermolekula jó. És közben a 10 év alatt bármikor bármi történhet. Tehát, hogyha ez az a gyógyszergyár, aki birtokolja mondjuk ezt a szabadalmat, ott egy új vezető kerül oda, aki úgy gondolja, hogy hát az egész rákgyógyszer üzletágat most megszüntetjük, mert őket a neurológiai gyógyszerek érdeklik, akkor megszüntetik akkor is, hogyha az egy nagyon jó gyógyszerkandidátus molekula volt. Tehát ma a gyógyszerkutatás helyzete az nehéz, és ez is magyarázza azt, hogy ma évente kevesebb új molekulát engedélyeznek, mint a 60-as, 70-es években. Úgyhogy erre nagyon nehéz válaszolni, hogy ebből mikor lehet gyógyszermolekula. Mi optimisták vagyunk, és dolgozunk, és próbálunk új molekulákat is keresni ezzel a módszerrel, és hát bizakodjunk, ezt tudom mondani.
De akkor, hogyha jól értem, és a csillagok állása és minden egybevág, akkor ez azért legalább 10 év még így is.
Igen. Hát minimum 10 év. Igen.
Sigma, a holnap világa.
Az Európai űrügynökség felmérése szerint a magyar űrcsillagászok a legsikeresebbek Európában, a befizetett tagdíjhoz képest a legtöbb tudományos eredményt tudják felmutatni. Kis László csillagásszal, a HONREN, Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgettem.
Ugye az Európai űrügynökség, ami 22 tagországot fog össze kormányközi megállapodással, időnként megkérdezi a tudományos igazgatóságának a tagjait, hogy mennyire hasznosulnak jól az ide befektetett eurómilliárdok. A közelmúltban az Európa űrügynökség, tehát ESA-nak, ugye a European Space Agency-nek ez a rövidítése, az ESA tudományos igazgatóságára két munkatársa az elmúlt 50 évre visszanézve 68 ezer tudományos szakpublikációt vizsgált meg, hogy ezek hogyan reprezentálják, vagy milyen arányban jelennek meg ezekben az Európai űrügynökség vezetésével, illetve részvételével megépült tudományos űrprogramok, mint például Hubble űrtávcső, James Webb űrtávcső még nincs benne, mert ez 2021-el ér véget, de például a Gaia űrobszervatórium, vagy még annak idején a 80-as évek végén a Hipparchos, amelynek az adatai mindmáig hasznosak. Tehát mindenféle űrteleszkóp, űrszonda, napészlelő űrmisszió, ezek mind bekerültek a kalapba, és a 25 ESA vezetésű és 11 ESA részvételű tudományos programnak a termékenységét nézték meg egyedi űrteleszkópokra, űrmissziókra lebontva, és az Európai űrügynökség tagországaira is lebontották a statisztikákat. Ugye Magyarország 2015 óta tagja, ezért Magyarország vonatkozóan 2015 óta releváns az a kérdés, hogy a tagdíji befizetéshez képest mennyire képes az a szakcsillagász, vagy az űrtudománnyal foglalkozó közösség hasznosítani az ESA-nak az űrprogramjait. És ugye maguk az elemzést végzők ugye megmutatták azt, hogy melyek a legsikeresebb űrmissziók. Egyébként az elmúlt 5 évben gyakorlatilag a Gaia űrteleszkóp, ami a tejútrendszer háromdimenziós térképét méri föl, az összes ESA dominanciájú űrprogram publikációs termésének a feléért felelős. Tehát önmaga annyit ér el, mint az összes többi együttvéve 2016-tól kezdődően. Ugye ebbe is a magyarok részt vesznek. És az, ami különösen érdekes az nekünk a magyar szakma képviselőnek, az az, hogy maguk az ESA munkatársai is a szövegben is kiemelték, hogy három ország esetében találtak olyan kiemelkedő sikerességet, ami túlmutat a tagországok általi befizetés arányán, és ezek közül Magyarország a legsikeresebb, 45%-kal többet publikálunk, mint amennyit befizetünk ezekhez a missziókhoz. Úgyhogy ez egy olyan statisztika, amit hál' Istennek nem magyar csillagászok raktak össze, nem mi kezdeményeztük ezt a vizsgálatot, csak fölfigyeltünk rá a szakirodalomban, hogy az ESA elemzői miként mutatták ki azt, hogy tulajdonképpen mi jók vagyunk. Mi ennek nagyon örülünk természetesen.
Lehet ennek következménye?
Hát mi szeretnénk, hogy legyen ennek következménye, mert mondjuk itt teljesen nyíltan, hogy ha valami jól működik, akkor oda lehet azt mondani, hogy ide érdemes további befektetéseket végezni. Ugye a magyar űrcsillagász közösség, én azt gondolom személy szerint, hogy egy minőségi szintváltás előtt áll eddig, a tudományos programok előkészítésébe, illetve ipari partnerekkel műszeralkatrészeket is képesek voltunk gyártani. Ezt mind fölül múlhatnánk azzal, hogy adott esetben lenne egy magyar dominanciájú, vagy nagyon erős magyar részvételű teljes tudományos űrmisszió, űrküldetés. Ugye ilyenre eddig még nem volt valójában lehetőség. Mondjuk, mint én személy szerint például a Keops űrtávcső, ez a Miskolci Anatis Kft-vel egy 1,2 kilós alkatrészt gyártattam le munkatársaimmal. A tudományos program összeállításába segítkeztünk, de egy 56 kilós műholdnál egy 1,2 kilós alkatrész bármennyire is fontos munkát végez, és csak egy 1-2%-os részvétel. Milyen jó lenne egy adat esetben tényleg általunk dominált programot végrehajtani. Ehhez vannak ötleteink, természetesen ehhez szükséges lenne nagyobb forrásoknak a befektetése. Nekem személy szerint ez az egész arról szól, és mondom még egyszer, nagyon örülök annak, hogy ezt a tőlünk független, ha úgy tetszik, ESA auditálás mutatta meg. Értünk hozzá, az űrcsillagászok, az űrbe telepített eszközöket használó csillagászok Magyarországon tudják, hogy ezt hogy kell hasznosítani, hogyan kell ezt az egész tudományterületet művelni, és azt gondolom, hogy készen állunk arra, hogy adott esetben nagyobb források bevonzása után akár saját tudományos űrmissziókat is meg tudjuk építeni, vagy legalábbis le tudjuk vezényelni ezeknek a kialakítását, hogy erre lesz-e valamikor lehetőségünk, természetesen nem tudjuk még, hiszen sok minden nehéz megjósolni, a jövőt különösen.
Az űrcsillagászok milliónyi adattal dolgoznak, így aztán egy picit mindig le vannak maradva ahhoz képest, mint ahogyan érkeznek az adatok. Ön most hogy látja, nyilván belelát a kártyalapokba, ön most hogy látja, lesznek újabb felfedezések a közeljövőben innen Magyarországról?
Persze, természetesen, de ezekről még nincs felhatalmazáson beszélni. Ugye, amik most nagyon erősen futnak, és mondjuk így azt, hogy az adatelemző munkatársaimnak a számítógépeiből szinte zsizsegnek már kifelé az eredmények, azok a Gaia asztrometriai űrobszervatóriumnak a következő adatkibocsátásához fognak kapcsolódni. Ugye ez az űrteleszkóp, vagy űrszonda egész pontosan, ami 1,5 millió kilométerre tőlünk kifelé a Holdon túl, a napköri keringése során leszkenneli az egész eget, ezt már több mint 10 éve csinálja, és ennek köszönhetően képes érzékelni nagyon pontosan a csillagok látszó helyzetébe való megváltozás, és ebből távolságot tud fölmérni. Ugye innen jön majd a háromdimenziós térkép a tejútrendszerről. Munkatársaim a fiatal robbanásokat mutató, kialakuló félben levő csillagok kapcsán mesterséges intelligenciát használó algoritmusokkal, eljárásokkal dolgoznak, ezeket ők maguk fejlesztik ki. És aztán kijönnek olyan érdekes felfedezések, amik a tejút rendszerünk csillagainak a kialakulásáról és fejlődéséről szól. Itt majd, ahogy egyre hosszabbak és hosszabbak lesznek az adatsorok, mert ma Gaia, miközben most beszélgetünk, most is folytatja az égbolt szkennelését, egyre értékesebb eredmények fognak kijönni, de ezekre még várni kell. Itt egyszerűen nem lehet sietetni sem az eszközöket, amelyek az adatokat gyűjtik, sem a kutatókat, akik ezeknek az adatoknak az értelmezésén dolgoznak.
Ha már a kutatókról beszélünk, van utánpótlása a magyar csillagászoknak, űrcsillagászoknak?
Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy igen, egy hangos igen a válaszom erre. Mindmáig azt tapasztaljuk, hogy a csillagászattal, fizikával foglalkozó egyetemek, elsősorban az ELTE-re gondolok, de ugyanúgy a BME-n is, vannak űrkutatással foglalkozó fizikus mérnökképzések, a Szegedi Tudományi Egyetemnek a csillagászképzései, maguktól is képesek mondjuk így bevonzani az érdeklődő legjobb diákokat. Ugye a magyar kormányzat a Unispace programmal kibővítette az űrkutatási területeknek az oktatását. Pont a közelmúltban, pár nappal ezelőtt adták át az első diplomákat különböző űrtudományi területeknek a képzését elvégzett másoddiplomás hallgatóknak. Tehát itt most azt gondolom, hogy van egyfajta támogatása ennek az egész szektornak. Mi az űrcsillagászok? A tudományunk érdekességével mindeddig képesek voltunk bevonzani az érdeklődő hallgatókat, de azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy számunkra az teljesen természetes, hogy a diákjaink, a tanulmányaik egy részét külföldön végzik el, adott esetben a doktoriukat, vagy a posztdoktori kutatásaikat valamilyen külföldi intézményben folytatják pár évig, és mi nagy szeretettel várjuk őket vissza. Tehát mi nem riadunk meg attól, hogy bevonzunk valakit, aztán ő elmegy külföldre, hát várjuk vissza, és megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy egy eredményes közösség legyen képes visszavonzani őket a külföldi munkavállalásból. Úgyhogy ez egy komplikált dolog, hogy mennyire van utánpótlás. Ezen a területen én látom a kedvező jeleket, de nyilvánvalóan ebben benne van nagyon sokunknak az igen aktív munkája.
Szigma, a holnap világa.
A magyar űrstratégia célkitűzéseivel összhangban létrejött Unispace programban másfél éve indult 4 önálló, de összehangolt űrtudományi szakirányú továbbképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem koordinációjával. Az első hallgatók most végeztek. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A Unispace program szakirányú továbbképzésein első alkalommal összesen csaknem 70 hallgató kapott szakképzettséget igazoló okiratot. Az első szemeszter közös, a második és a harmadik szemeszterek képzésenként, tudományterületenként mélyítik el a világűr felhasználásával kapcsolatos ismereteket. Horváth Biankát, a Unispace program programigazgatóját hallják.
A Unispace program alapvetően 17 egyetem együttműködésével jött létre, ez is jól mutatja azt, hogy különböző tudományterületekről működnek együtt az egyetemek. 4 tudományterületet jelöltünk ki, amelyen indítottuk a képzést: jogászok, közgazdászok, mérnökök, műszaki szakemberek, orvosok jelentkeztek a képzésre, és mindenki az adott szakterületen képezte magát tovább. Egy rendkívül unikális, nagyon innovatív és speciális tudást kaptak. Természetesen ez egy olyan terület, ahol folyamatos képzés szükséges a jövőben is, azonban az adott szakmában olyan plusz tudást, hozzáadott értéket kaptak a hallgatók a programban, ami nem csak elméleti, hanem gyakorlati oldalról is betekintést nyújtott a számukra.
A magyar tudomány fejlődése mellett a hazai gazdaság számára is elengedhetetlen az űriparban való aktív részvétel.
Elemi érdekünk, hogy abban az űripari értékláncban benne legyen minél több hazai vállalat, vagy előre lépjen az űripari értékláncban, amelyek a versenyképességünk tekintetében elengedhetetlen fontossággal bírnak a gazdaság dinamikus növekedési pályára állítását illetően. Hiszen ha csak a mezőgazdaságot hozzuk példaként, a tavaly előtti aszályára valamennyien emlékezünk, nagyon fontos a földmegfigyelési üzletek, de akár az űridőjárás, vagy egyéb más, a GPS-es helymeghatározást is valamennyien használjuk, tehát ezek rendkívül gyorsan, dinamikusan fejlődő technológiák, és akár a műhold komponens gyártás területén is kínálkozhatnak hazánknak olyan lehetőségei, ahol a mi vállalataink ténylegesen be tudnak kapcsolódni.
Rendkívüli jelentősége van annak, hogy hamarosan egy magyar űrhajós is a nemzetközi űrállomásra utazhat, hiszen ott kutatási tevékenységet is fog végezni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.